Momentum. Beszélgetés életről és értékekről. Szent Mártoni János, József Attila díjas költő, íróval, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjával, Nagy Viktória Angelika beszélget.
Ön ugye Budapesten született. Igen. 1975-ben. Hogyan emlékszik vissza a fiatal korára? Milyen emlékei vannak gyermekkorából, szüleitől, nagyszüleitől? Miket örökölt?
Szerencsésnek mondhatom magam, bár kezdhetném úgy is, hogy aki külvárosban születik, az hátránnyal indul. Én mégis szerencsésnek érzem magamat, mert én Csepelen nőttem föl. Nagyon sok rossz történet keringett Cseperről, ugye a gyár, a lakótelepek, de nem ezen a részén születtem, nem ezen a részén nőttem föl, hanem a kertesövezetben, tehát a zöldövezetben, kertesházban születtem, és ott is nőttem föl. Egy több generációs család legkisebb fiaként, tehát a nagyszülők is, anyai nagyszülők is ott éltek, ahhoz építettek ugye a szülők, keresztszüleim, tehát igazából egyrészt több nemzedék lakott együtt, de még több család is. Úgyhogy, és mivel én voltam a legkisebb fiú, hát engem az asszonyok nagyon szerettek és kényeztettek. Igen, és hát a szülők dolgoztak, akkor a nagymama neve, tehát nekem a nyári konyha volt az otthonom. Azóta is szeretek egyébként főzni, illetve nem azóta, mert hát kisfiúként nem tanultam meg semmit, de valahogy ez belém ivódott, és akkor felnőttem. Akkor 2007-ben, ha jól emlékszem, elvégeztem egy szakács tanfolyamot is. Akkor már ugye családapa voltam, és 7 éve szerkesztőként dolgoztam a Magyar Naplónál, és úgy éreztem, hogy kell valami lelki, mentális felfrissülés, és akkor beiratkoztam egy szakács tanfolyamra. Tehát a főzés, a gasztronómia, a konyha világa nem állt tőlem távol, és ide vezetem vissza, hogy a nagymama vigyázott az unokákra általában, és amíg ő főzött a családra délelőttönként, és mondjuk nem volt iskola vagy óvoda, akkor én ott sertöpertéltem, ha esetleg nem csavarogtam a fiúkkal a környéken. És az én gyerekkoromban épült e körül ennek a zöldövezeti területnek a környezetében a lakótelepek. Ez is izgalmas világ volt, hiszen azért egy épülő lakótelep közt a gödrökben, a buckák közt kalandozni, játszani, különböző vetélkedőket vagy versenyeket szervezni, az is egy izgalmas világ volt, és hát utána látni, hogy hogy épül föl gyakorlatilag ez a világ, ez a külkerületi világ. Ugye ez a ház, ahol fölnőttem, ez még a második világháború előtt. Ezt a telket akkor vették az anyai nagyszülők, és ott építettek még a pusztában gyakorlatilag, és úgy népesült be az ő életük során maga a környék, meg ez az utca.
És hát, aktívan részt vett akkor a közösségének az alakulásában, hiszen ekkor még, ha jól tudom, nagyon fiatal
pici
volt.
Pici voltam, igen.
Ezt azért kérdezem, mert ha jól tudom, akkor ön 14 évesen alapított egy
írói kört.
Egy írói kört, igen, aminek gyorsan akartam mondani a nevét.
Stádion fiatal írókör.
Igen, tehát, hogy már ön, tehát nagyon fiatalon aktív volt azokban a területeken, ha jól gondolom, amik önt érdekelték. Uh-huh. Hogyan volt ennek fényében az ön gyerekkora?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ezen mind a mai napig töprengek, hogy alakult, vagy miért alakult így, mert soha nem szerettem, legalábbis úgy éreztem, hogy nem szeretek szerepelni mások előtt, színpadon, vagy megszólalni egy asztaltársaságban. Valahogy mégis úgy alakult az életem, hogy viszonylag fiatalon, már kisiskolás koromban is verset szavaltam, tehát a tanárok nem hagytak engem békén. Fogalmazni mindig is jól tudtam, erre fölfigyeltek a tanárok, de hát ez nem jelentette azt, hogy én színpadon is megállom a helyem, de valamit láttak bennem. Úgyhogy a március 15-én a Nemzeti Dalt kellett mondanom, vagy 8-os koromban a Vörösmarty Szép Ilonkájában játszottam az ifjú Mátyás királyt, aki vadászik az erdőben, tehát valahogy így indult a színpadi szereplésem. És akkor volt egy meghatározó útravaló, amikor a középiskolába mentem, mert azt terveztem, hogy én nem akarok sokat tanulni, hát mint minden kiskamasz, miért akarna sokat tanulni. És a családom azt mondta, hogy jó, akkor ne gimnáziumba menjél, és utána egyetemre, hanem végezzel egy szakmát. És akkoriban indult Csepelen a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Középiskola, pár éves iskola volt, én oda jelentkeztem, hogy akkor kitanulom a szakmát, de nagyon féltem tőle, hiszen itt azért a reáltárgyak voltak túlsúlyban, nem a magyar meg a történelem, ami nekem nagyon szívügyem volt, hanem a matematika, a kereskedelmi ismeretek, a számítástechnika, a statisztika, Szóval ezek voltak a főbb csapások, de a kedvenc magyar tanárom úgy bocsájtott útra, hogy ne izguljál. Ott is mindent vállalj el a közösség érdekében, csináld azt, amit kérnek, és akkor meglátod, matekból is meg lesz a kettes. És ez valahogy belém éghetett, mert ahogy bekerültem a középiskolába, nem sokra rá, valóban már az iskola újsággal foglalkoztam, fali újságokat, rádióműsorokat csináltam, később gólyabát vezettem, és hát különböző ünnepi műsorokban közreműködtem, és valóban egy nagyon fantasztikus 4 évben volt részem, hiszen volt egy földrajz és történelem tanárunk is, aki tanártársaival minden nyáron csinált táborokat, történelem táborokat. Ide rögtön be is kapcsolódtam, és fantasztikus nyarakat töltöttünk. Egyrészt Magyarországon, másrészt a határon túli magyar területeken, falukutatással, várlátogatásokkal, különböző vetélkedőkkel, tehát ezek fantasztikus évek voltak. Kitanultam a szakmát is, leérettségiztem, de menet közben megjött az eszem. Nagyon intenzíven elkezdtem költészettel foglalkozni, jó könyveket olvasni, világok nyíltak meg bennem is, ahogy említette, 14 éves koromban bekerültem a Stádium műhelyébe, ahol mindig forgolódtak fiatal írók, költők, és valahogy ez az egész összeért bennem, és akkor egyetemre jelentkeztem, és így végeztem el utána a magyar szakot.
Mikor vette észre, hogy önnek ehhez van affinitása, mondjuk a versíráshoz, vagy a magához a művészethez és az irodalomhoz? Nem tudom, hogy lehet egy ilyen időpontot datálni, mert ez biztos egy folyamat volt.
Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, de valahol én ott találom meg mindig, amikor így gondolkodom a pillanatot, amikor a nagyapám meghalt, és emlékszem, hogy kint ülünk a nagymamával a teraszon, ő borsót fejt, vagy valamit csinál, én pedig ücsörgök mellette, a babarózsák már nyílnak, dongnak benne a méhek, darazsak. Én meg ott ücsörgök mellette, a nagyanyám mellett, és valahogy papírtollat veszek elő teljesen magamtól, és elkezdek írni.
Akkor hány éves volt?
Hát, 11 körülbelül. És akkor a nagyapáról kezdek el írni. És utána fel is olvasom ezt a nagymamának, és hát ő természetesen könnyekig meghatódik. De nem ezért folytattam én, hogy mert a nagymama meghatódott, hanem gondolom, ekkor kattant át az agyam, vagy a szívem, meg mindenem, hogy nekem ezzel talán foglalkoznom kellene. De ekkoriban én még nem olvastam sokat, és nem is jó könyveket. Persze jó könyvek azok a maguk műfajában, western regényeket, kalandregényeket, mint minden kamaszfiú. De amúgy fociztam, katonáztam, tehát nem a művészetekkel foglalkoztam, hanem ilyen egészséges játékokat hűztem én is, mint a barátaim. De innentől elkezdtem írni is. Különböző köszöntőket, csasztuskákat, még írtam egy western regényt is, egy háborús történetet. Szóval nagyon sok mindent impulzusok alapján, amik akkoriban értek engem. Televízióból, a környezetemben, az életemben. És 14 éves koromig volt ez a kezdő korszak, ez a nagyon kezdő, ez a nulladik korszak, mert akkor kerültem ugye Kárpáti Kamil műhelyébe a Stádiumba, és ott elkezdtem komolyan foglalkozni a költészettel, tehát tanulni is a szakmát, és nem csak ösztönből dolgozni. És nagyon fontos élmények értek itt még emellett, mert megnyílt a történelem is számomra. Tehát a saját életünk környezete, a világ, hiszen gondoljunk bele abba, hogy ez a korszak pont a rendszerváltás időszaka, amikor nem csak Magyarország szabadul föl, és a magyar világ nyílik meg előttünk, hanem a külvilág, tehát az egész egyetemes emberi világ, hiszen egyenes adásban látjuk a tévében, ugye a középiskolás évekről beszélek, a rendszerváltás utáni 1-2 évben, a romániai forradalmat, ahol ugye izgulunk a testvéreinkért, vagy az öböl háborút közvetíti a televízió, vagy később a délszláv háború. Tehát olyan sokkolóan hathatott szerintem az én nemzedékemre ez a korszak, mert még egyszer mondom, nem csak a magyar valóság nyílt meg előtte, amit sokáig takargattak, vagy csak otthon lehetett bizonyos dolgokról beszélgetni zárt ajtók mögött. Gondolok itt 1956-ra, gondolok itt a trianoni tragédiára. Tehát így visszamenőleg is megnyílt számomra a történelem és a magyar valóság, de az egész világ fölrobbant szinte körülöttünk, és csak kapkodtuk a fejünket. Tehát egyrészt volt egy nagy szabadság érzete az én nemzedékemnek, és bennem is, hogy ez fantasztikus, de ugyanakkor valami szorongással is eltöltött minket, mert egyik pillanatról a másikra úgy éreztük, hogy föl kell zárkózni valahová. és lehullottak függönyök, és úgy éreztük, hogy hazugságban éltünk nagyon sok esetben. Ráadásul én nem is könyvtárban születtem, tehát úgy értve nem egy belvárosi elit család sarjaként láttam meg a napvilágot, hanem munkásszülők gyermekeként a külvárosban. Apám esztergályos volt, anyám titkárnő, a nagymama ugye háztartásbeli, a nagypapa pedig asztalos. Tehát egy ilyen millióben nevelkedtem, és úgy utólag mindent föl kellett szívnom, magamba kellett építenem, meg kellett tanulnom. Tehát mondhatni hátrányból indult ez a nemzedék, de ha mondjuk így végig tekintek az életünkön most, hogy így már a felén túlbuktunk éppen, vidáman a lejtőn elindultunk, és most már jobban be kell osztani az időt, meg az energiát, hogy mi a fontos, mi a nem, elhagyogatni a dolgokat, és inkább összpontosítani a lényegre, meg az értékekre. Azért nem egy kudarccal terhelt nemzedék, mert ha belegondolunk, azért a szüleink után ez a nemzedék építette föl, vagy építette tovább az országot is, helytált külföldön is, és úgy gondolom, hogy talán tettünk le valamit az asztalra, de ezt majd az utókor fogja eldönteni.
Szüleire visszautalva, édesapja és édesanyja nem a művészeti szférából jöttek. Mi az, amit mondjuk ennek ellenére úgy gondol, hogy tőlük örökölt, vagy tőlük kapott, és esetleg az ön gondolatvilágában vissza-vissza köszön?
Nagyon érdekes, és bár leírtam versben, regényben számtalanszor, de talán ez nem az az interjú, ahol konkrétan is el kéne mesélnem a történetet, mert egy kicsit drasztikus volna. Maradjunk annyiban, hogy édesanyámat 8 évesen veszítettem el, és nem természetes körülmények között, hanem egy tragédia formájában. De ugye említettem, hogy nagyon sok szereplős volt a családom kereszt. Anyám ugye igazából anyám testvére, lánytestvére. Nagyszülők, tehát rögtön körbevett a nagycsalád búrában, kezdtek el nevelni ezt, és ezt a búrát én kezdtem el később majd kamaszként megrepeszteni, hogy kicsit többet tapasztaljak a világból. Tehát igazából ez a tragédia, amennyire szerintem mindmáig meghatároz, mint minden embert meghatározna, ugyanakkor egy kicsit bennem is rekedt, emiatt a búra miatt, és nagyon későn, vagy nem is azt, hogy nagyon, de kicsit későn kezdtem el feldolgozni tudatosan ezeket a traumákat. De hogy mit örökölhettem esetleg a szüleimtől, ezért is nehéz most megmondani, mert ha őszinte és kegyetlen akarok önmagamhoz lenni, akkor azt mondanám, hogy nem sokat, vagy nem sokról tudok még. Például apám kétkezi készségeit nem, mert nagyon béna vagyok egyébként, tehát így a szerelés, meg a otthoni javítások területén, tehát én úgy érzem, hogy ami a konyhán kívül esik, tehát nem a gasztronómiával kapcsolatos, abban egy kicsit botlábú és botkezű vagyok, akkor anyámnak a finomságát, vagy örök nyughatatlanságát, az újra való kíváncsiságát talán igen, viszont rendkívüli fegyelemben élem le az életem, vagy éltem még kamaszként is, azzal együtt, hogy persze csavarogtam, kalandoztam én is, mint minden kamasz, de valahogy sosem tértem le arról az útról, amit kitűztem magam elé. És ez a fegyelem arra ösztönzött, és talán mindmáig arra is ösztönöz, hogy ne legyenek nagy kilengések. Tehát anyámnak ez a nyughatatlan természetét én viszonylag korán, kordában rendeztem, és azóta sem engedem el. Viszont lehet, hogy emiatt vonzódom mondjuk hasonló természetű nőkhöz, vagy vonzódtam. Tehát ez nagyon bonyolult megfogalmazni. De nagyon sok mindent kaptam tőlük, illetve a családomtól is. Tehát a figyelmet, a gondoskodást és a kitartást. Azt mondanák így hirtelen az emberek, hogy akit asszonyok neveltek, az biztos, hogy puhány ember lesz. De az én családomban nagyon kemény asszonyok éltek, tehát a nagymama is, meg a keresztanyám is nagyon kemény, céltudatos asszonyok voltak, és bizony tőlük is lehetett kitartás, keménységet tanulni, és ez jól jött a kicsapongó fiúnak, hogy megtalálja önmagát. Később persze a mesterem is, tehát a költői mesterem is kemény kezű volt, amit szintén nem bánok, mert valahogy kell a fiatalnak néha ez a szigor, hogy önmagához is utána szigorú tudjon lenni, mert hogyha nagyon megengedő maga felé az ember, akkor nem biztos, hogy annyi mindent el tud érni, amennyit szeretne.
Megragadnám itt az egyik mondatát. Kik voltak a mesterei, ki volt a mester, ha volt ilyen, és kik voltak még azok, akik az ön gondolatvilágát inspirálták, formálták, és most nem feltétlenül csak költőtársaira gondolok.
Nagyon fontosak az olvasmányélmények, tehát a magyar és világirodalmi olvasmányélmények, és itt lehetne sorolni nagyon sok könyvet. De mondjuk, ami katartikus erővel hat az emberre, abból általában kevés van, de mégsem sorolom fel, mert mit tudom én, Bulgakov mester és Margaritától kezdve el lehetne kezdeni a névsorolvasást. Akkor fontosak ugye azok a tanárok, akikkel összehozza az embert a sors. Nekem nagyon jó magyar tanáraim voltak, hála Istennek. Fantasztikus előadásokat hallgattam az egyetemen, tehát a professzorok közül is tudnék néhányat mondani, akik elementáris erővel hathattak az akkor alakulóban lévő, és aztán egyetemi évek alatt friss, fiatal családapává avanzsált emberre. Kárpátik, amit már említettük, a költői mestert, és nagyon fontosnak tartom, hogy viszonylag szerencsésen alakult az életem, mert minden egy kicsit korán kezdődött el velem, majd mindjárt visszatérek erre, de a második nagy mentorom Olaj János volt, akit pár éve veszítettünk el sajnos, pedig még köztünk lehetne, mert ő volt az első, vagy az elsők egyike az irodalmi világban, irodalmi szerkesztők, főszerkesztők közösségében, egyébként kiváló író és költő volt maga is, aki mert fiatalítani. Ugye nagyon sokan tapasztaljuk, hogy amikor valaki pozícióban van, akkor általában így nyomja vissza a fiatalokat, hogy ti még ráértek, mert most mi vagyunk akcióban. Ez nem egy jó magatartás. Ő például rögtön, és kezdettől fogva engedte a fiatalokat érvényesülni, én is így kerültem oda 25 évesen. Már szerkesztő lehettem a Magyar Naplónál, és őtőle is nagyon sok mindent tanulhattam, éppen azáltal, hogy szabad kezet adott. Felügyelt persze, meg irányított, de teljesen szabad kezet kaptam, és belecsöppentem egyik pillanatról a másikra a kortárs magyar irodalom vérkeringésébe, nyüzsgésébe, és olyan hatalmas alkotókkal is találkozhattam, akiknek egy része sajnos már nincs közöttünk, de akiket addig csak az antológiák lapjairól csodálhattam, és ilyen elérhetetlen távolságban ragyogtak valahol a horizont szélén. És bizony így találkozhattam nagy alkotókkal, kezet is foghattam velük, tanulhattam tőlük. Köztük az egyik, ma is köztünk lévő nagy költő Ág István, aki Nagy László testvére és maga is kiváló költő, Kossuth-díjas művészünk. Ő is, amikor fiatal költő voltam, mesélték nekem egyszer, azt mondta a Hitel szerkesztőségében, ott volt szerkesztő, hogy na, végre fiatal költő, aki valami olyasmit csinál, amit mi is gondolunk a költészetről. És akkor ő megtisztelt például azzal, hogy amikor volt egy irodalmi este, akkor és olyan sorozatban, ahol minden mester hívhatott egy fiatal pályakezdőt, akkor fölléphettem vele. És amit említettem ennek a gondolatnak az elején, hogy szerencsésnek érzem magam, mert bár menet közben kellett mindig minden feladathoz felnőnöm, ami nem egy egyszerű játék, mert eléggé feszült tőle az ember. De ugyanakkor visszatekintve az életre, vagy az eddig megtett útra, mégis szerencsésnek mondhatom magam, mert ahogy említettem, minden korán kezdődött velem, tehát a stádium műhelyébe is nagyon fiatalon kerültem, ahol elkezdtem tanulni. 17 évesen jelentek meg az első verseim folyóiratban, 20 éves koromban jelent meg az első verses kötetem, amire már díjat kaptam, Géretz Attila díjat, aki 1956 mártír költője. 25 éves voltam, amikor szerkesztő lettem a Magyar Naplóban, és 35 éves voltam, tehát még nagyon fiatal ember, amikor megválasztottak az Írós Szövetség elnökének, ahol 9 évig vezettem ezt a nagymúltú szervezetet, 3 cikluson keresztül. Tehát valahogy minden egy picit korán kezdődött velem, emiatt nagyon sokat kellett bepótolnom, nagyon gyorsan fénysebessége kellett felnőnöm a feladatokhoz, de úgy érzem, hogy megbirkoztam ezekkel a feladatokkal, és talán nem probléma, vagy nem bánom, hogy ilyen korán kerültem mindennek a közepébe.
És hogyan látja, hogy hogyan alakult az ön hivatás, tudata és a művészetének a célja? Mert gondolom azért 17, illetve még korábban 14-5 évesen máshogy áll ehhez az egész világhoz az ember, mint később. Hogyan alakult, hogy mi volt az, ami így folyamatosan változott azzal kapcsolatban, hogy ön mit is szeretne adni a költészetével és a művészetével a magyar társadalomnak, az embereknek, az olvasóknak?
Nagyon jó és fontos ez a kérdés, mert azt hiszem egy művész élete végéig töprengezem, hogy mit is szeretne adni. Kicsit messziről közelíteném meg a kérdést. 23 éves korom körül vált tudatossá bennem az, hogy akkor én ezt a pályát, ezt a hivatást választom.
Előtte nem? Vagy előtte?
Előttem sodródtam, az ösztönök hajtottak, szerettem, amit csinálok. Ha megjelentek a verseim, örültem neki. Természetesen mondom, az első kötetemre díjat is kaptam. De aztán általában a mester-tanítvány viszony törvényszerűen megromlik, mert a tanítvány szeretne kilépni a világba, és bizonyítani önmaga számára is, és nem csak a mesterének. Úgyhogy a konfliktus itt is megszületett, és amikor én ott hagytam a műhelyt, a stádium műhelyét, akkor magamra maradtam egy nagy világban, egy nagy irodalmi világban. És akkor emlékszem azokra a hónapokra, amikor szerkesztettem a második verseskönyvemet, hogy akkor valami kapaszkodó kell a viharba mindig. Tehát amihez oda kötözi magát az ember egy életre, és akkor annak aszerint éli a mindennapjait. És ez a magamra maradtság, ez az önálló munka, a költészetben való még inkább, még intenzívebb elmélyülés, a saját művészetem és pályám egyre tudatosabb alakítása határozta el, vagy határoztatta el velem, hogy akkor én a költészetet fogom választani pályának. Hatodik, ha szakad, bármilyen keserves is lesz, mert hát akkor már tisztában lehettem azzal, hogy költészetből megélni nem lehet, tehát hogy az ember otthon ül és írja a verseit, abból nem fogja tudni a családját eltartani, de ebből soha nem is tudta, tehát ez nem egy tragédia, erről mindig néha tragikusan beszélünk, de nem tragédiát, ha végignézünk a magyar irodalmon, soha nem abból éltek a legnagyobb költőink, hogy ők otthon írtak és verset faragtak, hanem tanítottak például. Orvosok voltak, jogászok, újságírók, politikusok, könyveket szerkesztettek, folyóiratot indítottak, tehát kellett egy olyan szakmai környezet, amit megteremtettek maguk körül, amiben meg lehetett élni. Vagy volt civil állásuk, vagy egy ilyen irodalmi állásuk. Én sem tragédiaként fogtam föl, de tudtam, hogy kemény pálya vár rám, mert nem egyszerű megélni irodalomból. És hogy viszonylag korán tudatosodott ez bennem, mert az alkotó alapvetően magának ír, mert kényszert érez. Ez olyan, mint a lélegzetvétel, ösztönös, muszáj valamit leírni, mert különben megfulladunk. Ez az elsődleges reflex az emberben, de utána már valóban elkezd gondolkodni, hogy de jó lenne, ha ezt más is elolvasná, és tudna neki adni valamit. Én inkább a vallomásos alkotók közé tartozom. Amikor indultunk, ez a mi generációnk a 90-es évek elején, akkor ez még nem volt annyira divat, mert akkor rúgta az utolsókat mondjuk a posztmodern, ami hát nem erről volt híres, nem a személyes vallomásokról, hanem a mindent relativizálunk megközelítésről volt híres. De aztán később újra visszajött a költészetbe is a személyes élmények fölvállalása, a próza íróknál pedig újra az anekdota, tehát hogy merünk történetekben gondolkodni, mert az embereknek történetekre van szükségük alapvetően. Tehát nem arra, hogy egy író mit összeszenved otthon a papírral, arra is kíváncsi persze az olvasó, de ebből legyen valami történet kikerekítve, mert alapvetően az olvasók arra várnak, hogy a saját életükre igazolást találjanak. Hogy ne érezzék magukat a gondjaikkal olyan egyedül, olyan magányosan. És hogyha találnak egy verset, vagy egy olyan novellát, ami egy picit a ő problémáikat is megfogalmazza, akkor átdöbbennek arra, hogy ohó, hát akkor nem vagyok én egyedül. Hát hogyha ezt az írót is ez a gond emészti, vagy ez a probléma foglalkoztatja, akkor valószínűleg nagyon sok ember érheti ilyen csapás, vagy probléma, vagy ilyen kérdések feszíthetik őket is. És ebbe bele lehet kapaszkodni, és megszűnik a magányérzete az embernek. Én azt hiszem, ezt szeretném adni az embereknek, hogy ne legyenek magányosak. De alapvetően a saját történeteimet dolgozom föl, mert számomra ez egy terápiás jelleg is. És amikor ez a megtisztulásos részen átesek az alkotás folyamatában, akkor utána arra gondolok, hogy milyen jó volna, ha ezt minél több ember elolvasná, és minél több ember meg tudna benne kapaszkodni, hogy ne érezze magát olyan egyedül.
Mikor ír verset? Hogyan születik meg egy vers? És hogyan gyűlnek össze ezek a gondolatok, ezek az élmények egy vers formájába? Hiszen azért a vers, laikusan mondva, nem egy hosszú, terjedelmű műfaj. Hogyan születik meg egy ilyen alkotás?
Hát többféleképpen, és a vers egy koncentrátum. A prózaírókat szoktam megsérteni azzal, hogy versben mindent meg lehet fogalmazni, csak nem mindig érdemes, mert mindent el lehet mondani versben, csak ez egy olyan sűrítmény, ami nem engedi azt a teret, hogy elkalandozzunk, vagy kibontsunk jobban valamit. Alapvetően metaforákban gondolkodik a költő, képekben gondolkodik a költő. Ha már elkezd elmesélni, locsogni a versben, akkor inkább írjon prózát, én ezt szoktam javasolni. Egyébként nagyon érdekes az olvasási statisztika, bocsánat, hogy elkalandozok emiatt, mert az a felmérés, hogy regényt olvasnak a legtöbben az emberek. A második helyen végez általában a novella, és sajnos a harmadik, az utolsó helyen a vers. Pedig ha belegondolunk, és ön is említette, hogy a legrövidebb műfaj, és az a felfokozott rohanó élethez, amiben élünk, hogy igazából nincs időnk olvasni, maximum a metrón, hát ahhoz a vers volna a legjobb, hiszen az a legrövidebb.
És ön szerint miért van ez?
Azért, mert olyan sűrítmény, és visszatérek az eredeti gondolatomhoz, olyan sűrítmény, ami jobban megdolgozza az agyat, jobban megdolgozza a beleélő képességet, nagyon, nagyon megdolgoztatja az embert, a versért meg kell harcolni. Míg egy regény, ugye az adja magát, főleg, hogyha olvasmányosan van megírva, akkor inkább kiszakít a valóság problémáinak a közegéből, is elvisz egy kalandba. Ezt jobban szeretik az emberek. A vers az nem kalandba visz, az inkább önmagunkkal szembesít. És amikor az ember lazítani vagy pihenni akar, vagy éppen van 10 perc, hogy kikapcsolódjon, akkor inkább ezért választja a regényt, gondolom én. És egy olyan kapaszkodó is, hogyha főleg a hosszú regény, hogy mindig vissza lehet térni, amivel végére nem érünk. Legalábbis az én esetemben háromféle módszer van, amit én kikísérleteztem életem során. Az egyik, hogy fejben írunk, egy hosszú séta alkalmával is lehet. Ez nagyon jó agymunka egyébként. Most nem is olyan régen is írtam pár éve egy viszonylag hosszú verset, sőt kettőre is emlékszem az elmúlt évekből. Az egyik, az még Csepelen történt, amikor elsétáltam a viszonylag messze található temetőbe meglátogatni a elhunyt családtagokat, és hazafelé sétálás alatt írtam egy nagyon hosszú verset. Ez egy nagyon jó érzés, meg nagyon jó agymunka, tehát kondiban tartja az agyat, mert sorról sorra, vagy két-három soronként újra kell ismételnie magában az embernek a sorokat, hogy mire hazaér, minden sor ugye rögzüljön a fejben, és utána már csak le kell írni a papírra. Hát kamaszkoromban ilyen sok volt, amikor éjszaka megy haza az ember, esik az eső, vagy éppen a lányt kísérte haza, és bandukol hazafelé, nagyon sok verset írtam, komponáltam így az akkori életemben, de hát akkor még friss az ember, feje meg teli van energiával, akkor sűrűbben előfordult, meg nem emészti annyi gond, meg kötelezettség, meg határidő, tehát egy szabadabb életet él. Ezért örülök mostanság is, hogy néha előfordul, például ahol most lakom, onnan nem messze van, de gyalog azért nincs közel egy horgásztó, és azt meg szoktam így kell elsétálni odáig, megkerülni, és úgy haza. Ez egy körülbelül két-két és fél órás sétaút. Ennek során is írtam nem régen egy verset. Szóval ez az egyik, amikor fejben ír az ember, és utána hazaér, akkor csak le kell jegyezni. A másik, amikor egy váratlan ihlet pillanat önti el, akkor azonnal bárhol van. Régen csináltam olyat is, hogy amikor még nem autóval jártam, hanem tömegközlekedéssel, és ahogy leszálltam a buszról, mert elkapott az ihlet, leültem az első padra, és azt le kellett írni, mert különben elvész. Nem fog eszembe jutni utána. A harmadik, az pedig egy tudatos, ott már nagyon nagy szerepe van a mesterembernek, tehát a szakmabéli képzett embernek. Egyrészt, hogyha határidőre kell verset írni valami témában, mert volt olyan balga, hogy elvállalt egy ilyen feladatot, vagy felkérést, de például akkor is, ha mondjuk szerkeztek egy verseskönyvet, szeretnék egy új könyvet készíteni mondjuk jövőre, akkor bizony olyan napokon is le kell ülni az asztalhoz dolgozni, ha nincs ihlet, ha nem jut eszébe az embernek hirtelen semmi, de előveszi a jegyzeteit, vagy legalább jegyzeteket készít, aztán előveszi a jegyzeteit, és akkor így menet közben is össze tud rakni higgadt fejjel egy-egy verset.
Említette már, hogy sok területben fiatalon csöppent bele, ilyen az apaság is. 22 évesen lett édesapa. Hogyan befolyásolta az ön világlátását, esetleg a költészetét az, hogy lett egy kislánya? Hogyan látja, hogy hogyan alakult ez?
Ez egyik legfontosabb kérdés szerintem az életemben, tehát nagyon örülök, hogy ez elhangzott ez a kérdés, mert alapjaiban változtatott meg, illetőleg volt rám hatással. Hiszen egy művész, hát tudjuk jól, még hogyha fegyelmezetten is próbálom élni az életemet, azért nem egy két lábon a földön álló figura, legalábbis fiatal korában. És így, hogy viszonylag hamar született a kislányunk, tényleg fiatalok voltunk, 23 évesek a feleségemmel, pillanatok alatt kellett fölnőni ehhez a feladathoz is, ugye, ami nem volt egyszerű, mert a művésznek az általában így a szétfele tartó és rendetlen életét és a világészségét vissza kellett nyesni, vissza kellett formálni, hogy a koncentrációnak és a figyelemnek egy teljesen más fajtáját tanulja el, amikor fürdeti a kiskádban a pici lányát, vagy amikor, hát amikor megszületett, az egy katartikus pillanat volt, mert bent lehettem az anyukájával a születés pillanatában. Tehát ezek alapjaiban forgatják ki az embert, és szembesítik az addig életével, és döbben rá arra, hogy húha, hát itt még sokkal fontosabb dolgok is vannak égen és földön, amivel foglalkozni kell. Tehát eleve ez volt egy nagy lökés. A másik pedig, ami a költészetemre is kihatott, sőt, tematizálta a költészetemet, hogy tehát ahogy, amikor így együtt növök fel a gyerekkel. Tehát ahogy ő cseperedik, nekem úgy érik be a fejem lágya. És érek apává, felnőtt család fővé, ami egyébként, ha nem születik meg a kicsi, vagy később, akkor ez sokkal később történt volna meg. Ez is egy nagyon fontos lelki folyamat volt az életemben, és ez tematizálta is a költészetemet, hogy hogyan tudok megfelelni ezeknek a szerepeknek. De úgy is tematizálta, hogy a kicsinek az első szavai, vagy az első látomásai is megihlették az apukát, vagyis engem. Ezeket is versbe foglaltam. A legtöbb ilyen versem a Másik apa című kötetben van, ugye a címe is már sugallja, hogy mi a tematika. Tehát ez is egy nagyon fontos lelki folyamat volt, ahogyan felnőttem ehhez a feladathoz, és a harmadik köre ennek a fejlődésnek, mert mondhatom fejlődésnek mindenféleképpen, amikor magunkban is felfedezzük, és már nem csak a másikra való odafigyelés folyamán, hogy más emberek lettünk. Tehát, hogy sokkal több mindenre tudunk odafigyelni, vagy kezdenek más dolgok is érdekelni. És már nem akarunk Don Quixote-ként kirántott karddal nekirohanni a szélmalmoknak, hanem kisebb dolgokkal, amik csak látszólag kisebbek, mélyebb dolgokkal és kevesebb dologgal szeretnénk foglalkozni. Mindenre megtanítja szerintem a szülőt, ha odafigyel magára és a gyerekre.
A mentorságról, a mentorokról már többször szó esett. Ön többször volt felelős pozícióban, volt ugye a Magyar Írószövetség elnöke, akkor a Magyar Művészeti Akadémiának a rendes tagja, és még sorolhatnám, úgyhogy biztos nagyon sok lehetősége van fiataloknak a segítésére is. Hogyan látja, hogy mennyire fontos az ön számára az ön tudásának a továbbadása és a fiataloknak a segítése?
Nagyon fontos, bár a mi nemzedékünknek alapfeladata, hogy megtanuljon a gyermekeink nemzedékének is, már lassan az ő gyermekeik nemzedékének a nyelvén beszélni. Mert amíg a mi generációnk életbelépéséig vagy működésbelépéséig nem volt ez probléma, hogy beszéltük a szülők és nagyszülők nyelvét, hiszen viszonylag azonos millióban szocializálottunk velük. Viszont annyira fölgyorsult a világ, hogy itt szinte 10 évente váltja egymást egy nemzedék, és teljesen más nyelvet kezdenek el beszélni. És itt nem csak a technikai szakkifejezésekre gondolok, hogy mi nem értünk annyira mondjuk a telefonnal elérhető különböző szolgáltatásokhoz, hanem a szlengre, az érzelmeink kifejezésére. Tehát más gesztusrendszert és nyelvet használnak, és meg kell velük értetnünk magunkat. Ez egy alapfeladat, és nem könnyű. Mert teljesen más érdekli a mai fiatalokat, mint ami minket érdekelt akkor, az őkorukban. És ez valahol, gondolom, egy természetes folyamat, de nagyon veszélyes. És még egy nehéz feladat ennek egy másik eleme a mi nemzedékünknek, hogy mi, akik még beszéljük a szüleink és mestereink nyelvét, a gyerekeink, hogy őket is megértsék. Ahhoz meg hidat kell képeznünk, kommunikációs hidat. Tehát nem csak nekünk kell fölvenni a tempót a fiatalokkal, hanem még a mestereink örökségét is közvetítenünk kell feléjük, mert különben őket is el fogják veszíteni, nem fogja őket érdekelni. És így öröksége, gazdag értékek veszhetnek el. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, de alapvetően szinte kezdettől fogva szerkesztő korom óta nagyon nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy a fiatalokat föl kell fedezni, meg kell találni, meg kell szólítani, helyzetbe kell hozni, segíteni kell őket a pályakezdésben, és itt persze én, mint irodalmár beszélek, de minden területen segíteni kell őket a pályakezdésben, hagyni kell őket, hogy a saját bőrükön tapasztalják meg az életet, tehát nem szabad mindent a szájukba, kezükbe adni, mert akkor az nem fogja megtanulni, akkor csak automatizmussá válnak a dolgok. De közben persze terelgetni őket szinte észrevétlenül, ez nagyon fontos volt nekem szerkesztőként is, később írószövetségi elnökként is, hiszen az írószövetség akkori vezetése épp azt ismerte föl, hogy fiatalítani kell a szervezetben, mert kiöregszik a tagság, és nem lesz kinek továbbadni a stafétát. És nem csak személyemben fiatalodott meg akkor az írószövetség, hanem a választmányban is. Tehát nagyon, az én nemzedékem nagyon nagy létszámban került helyzetbe akkor az írószövetség is, így az írótársadalom életében is. Most már mi vagyunk olyan gondban, hogy nekünk kell kinevelni ennek a szervezetnek is a fiataljait, hogy aztán már mi is tovább tudjuk adni a stafétát, nehogy úgy járjunk, mint a mi mestereink, hogy 70-80 évesen kell ezen elgondolkodni. Tehát, mert akkor már késő lesz, úgyhogy tehát ilyen szempontból is odafigyeltem. És azóta is természetesen segítem a fiatalokat, jelen pillanatban, hogy a Petőfi Kulturális Ügynökségnél dolgozom, ahol több programigazgatóság működik, és én a Kárpát-medencei programigazgatóságot vezetem, és itt is mindig odafigyelünk arra, hogy ne csak befutott díjakkal rendelkező alkotók érvényesülését támogassuk, segítsük, és juttassuk el az olvasókhoz, hanem fiatalokat is föl kell karolni, és őket is el kell indítani, úgyhogy mi odafigyelünk az első kötetes szerzőkre is, és igyekszünk nekik segíteni. Hogy ezek a segítségnyújtások, vagy találkozások, beszélgetések milyen hatással lesznek rájuk, mit visznek majd utána útravalóul, azt még nem látom, azt majd a jövő fogja eldönteni, de azt hiszem ez a dolgunk, kötelességünk, hogy ezt csináljuk.
Ön szerint mitől tehetséges egy költő? Mitől lesz valaki egy olyan kiemelt alakja a költészeti szférának, akire érdemes odafigyelni?
Hát ez nagyon sok komponensű. Mert azt szokták mondani a bölcsek, hogy a tehetség nem elég. Tehát ha valakinek van egy ösztönös tehetsége, adott esetben zseniális, de nem elég szorgalmas, nem elég alázatos, nem tanulja ki a szakmát, nem sajátít el műhelyfogásokat, akkor a tehetség elégeti önmagát. Gyakorlatilag. Láttunk egyébként sok ilyen zsenit viszonylag fiatalon elégni. Mind a világirodalomban, mi pedig a magyar irodalomban. De mondhatnék képzőművészeket, vagy zeneszerzőket is természetesen. És egy dolgot nem említettem, a szerencse, az sem árt. Tehát, hogyha az ember jó helyen, jó időben van ott, de azt hiszem a szorgalom és az alázat és a tanulás az legalább annyi százalékban nyomalatban, mint a tehetség. És hogyha ezek nagyon szerencsésen összetalálkoznak, ezek a különböző szálak összebogozódnak és összetalálkoznak, akkor egy nagyon szép életművet lehet felépíteni. És a szerencséje van, vagy úgy alakul, hogy olyan hangon szólal meg, hogy ezt minél több embert megszólít, akkor még az olvasó is jól járnak.
Mária Rádióban megkerülhetetlen téma a művészet és a Jóisten kapcsolata. Hogyan látja, hogy a művészetnek, most kifejezetten a költészetre gondolok, van egy ilyen funkciója, hogy a transzcendenciának a közvetítője?
Szerintem mindenféleképpen nem ismerjük ezt az erőt, de mindenféleképpen van feladat és felelősség és szerep ebben a közvetítésben. Tehát nem csak önmagunkat fejezzük ki, sokszor ezt akkor érzi az alkotó, a költő, zeneszerző, képzőművész, főleg az ihlet állapotában, amiről az előbb beszéltünk, nem tudjuk, mi ez. És sokszor önmagát írja meg a vers, kerül oda a papírra, és utána nagyon kimerülten, csak álmolunk, mert azért fizikailag megdolgozza ez az ember, kimerülten, de boldogsággal eltelve álmolunk, hogy került most ez oda, úristen, ezt én gondoltam, ezek fantasztikus dolgok, és utólag is leszoktam izzadni, amikor olyan régi verseimet olvasom el, amikben megírtam a saját jövőmet. És szembesülök vele, hogy te jó Isten, én 20 évem leírtam azt a sort, hogy ez is ez fog történni, és utána tényleg ez történt, ahogy így végig tekintek az életemben. Én azt hiszem, hogy ehhez az emberi képesség kevés, tehát itt mindenképpen van valami nagyobb erő. És ezt az alkotás pillanatában, ahogy szoktuk is mondani, hogy az is egyfajta teremtés. Tehát valamit a semmiből teremteni kell ahhoz, hogy az megmaradjon, és értéket adjunk át az embereknek. Az előbb beszélgettünk erről, hogy mit szeretnénk átadni. Ugye egy picit ez ilyen, hogy ebbe hinni kell, és ha mondjuk művelés történetileg közelítem meg, nem ennyire lelki attitűdből, akkor is igaz, hiszen ahogy végignézünk az emberiség történetén, a hit kialakulása és a művészet kialakulása az egyszerre történt. Csak nem volt tudatos. De egyszerre történt, egy gyökerű, egy nemű, és a később váltak ezek külön. Mint ahogy az egyes művészeti ágak is külön váltak később, mert régen egy volt a képzőművészet, zene, irodalom, ha lehet így fogalmazni. Az első barlangrajzoktól kezdve, tehát egyszerre alakul ki az emberiség történetével mind a kettő.
Utolsó kérdésként, hogyha találkozhatna valakivel a múltból, akkor ki lenne az?
Édesanyámmal.
És hogy látja, hogyha mondjuk találkozna vele, akkor mit szólna az ön pályájához? és az életéhez inkább így kérdezem.
Hú, szerintem nagyon elcsodálkozna, mert én azért 8 éves voltam, tehát nem nagyon voltam kiforrott, hogy így fogalmazzak, hogy milyen pályát jártam be. Ezt inkább a keresztanyám, aki pótanyám volt, és őt is sajnos már elvesztettem, és imádtam. Ő kísérte végig, és ő mindvégig hitt bennem, még akkor is, amikor a legvadabb korszakomat éltem, mert biztos volt abban, hogy vissza fogok találni az utamra. Úgyhogy hál' Istennek ezt végig kísérhette, és drukkolt végig. Anyám szerintem nagyon elcsodálkozna, hogy belőlem mi lett abból a grundokon és utcákon csatangoló kis fiúból.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Szent Mártoni János költő írónak.
Köszönöm én is.
Szent Mártoni János József Attila díjas költő íróval, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjával Nagy Viktória Angelika beszélgetett. Köszönjük a figyelmet!